A mai alkalommal megpróbálunk egy kicsit körbejárni ezt a halandó és halhatatlan énünk kapcsolatát, amit az előző két előadásban is már mondjuk úgy, hogy érintettek olyan szempontból, ahogy az előadóknak az ismeretei főleg ismeretei megfelelők voltak erre. Ez egy kicsit más megközelítés volt, viszont lesznek ismert dolgok egyelőre. Maradjunk abban, hogy próbáljunk meg egy kicsit, mondjuk a gondolatainkat egy kicsit begyújtani, és ebben az egész kérdéskörben egy kis világosságot hozni. Ezt az összehasonlítást minden előadásomra előhozom, elnézést azoknak, akik már unják, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy az a témakör, amit itt el tudunk mondani, az a könyvtudás, amit tapasztalatni, minden ember tapasztalni tud, azt viszont nem tudjuk elmondani másiknak, mert az egyszerűen túl van a beszéden, mint eszközön. Az emberi nyelven, mint eszközön. Gondoljunk arra, hogy a beszéd az tulajdonképpen a logikus gondolkodásnak a kifejezése. És abban a pillanatban, ahol tapasztalatok vannak, az már nem a logikus gondolkozás, az már annál több. Hasonlatként szoktam mondani, két ember egymás mellett áll, és ugyanazt a napnyugtát nézik. Az két különböző napnyugta. Mert ahány ember annyiféle úton érkezik arra a pillanati helyzetre, és az egész tapasztalati oldala, a háttere, az egész ismeret háttere, minden egyebe különbözik a másiktól. És elmondani nem tudjuk egymásnak. Próbálták már ezt? Próbálják meg, nem nagyon fog sikerülni. A lényeg az, hogy a szellemi tudás, az tulajdonképpen az a belső tudás, amit ezeken a tapasztalatokon keresztül, az ismereteken, mint ABC-n keresztül el tudjuk olvasni a könyveket, el tudjuk olvasni az egri csillagokat, és fel tudjuk fogni a történetet. ABC nélkül nem tudjuk felfogni. Tehát erre mindenképpen szükség van. De a lényeg itt, ezen a környéken található. Itt, ahogy ez a kérdés előkerült, ez a felsőbb meg alsóbb emberi rész, vagy emberi részünk, összeütköztem ezzel a két idézettel, tulajdonképpen hány embert teremtett az Úr? Ha maradunk itt a vallásos kifejezéseknél, hány Ádámot teremtett az Úr? Az egyik, ugye ez, a saját képására, a másik pedig, hogy a földporából és életet lehet bele. Ez a következő képeken megpróbáljuk egy kicsit megközelíteni, hogy tulajdonképpen ugyanarról van szó, csak éppen az egyik a szellemi ember, a másik pedig a fizikai ember, vagy a mindennapi ember. Az egyik az egyéniség, a teozófiai irodalomban egyéniségnek nevezik, a másik pedig a személyiség. Ez a relatíve halhatatlan, itt az előbbi előadásokban is erről volt szó, ez pedig az életeken keresztül halandó, és újabb életben teljesen újra alakuló eszköz. Idézzük fel egy picikét azt, hogy néz ki a teremtés kérdése, mert azért, ha már itt a Bibliában a teremtés misztériumát próbáltuk meg nézni, nézzük meg ezt, miről van szó. A szellem és az anyag egymásra hat, ez a szellem, ez az anyag, és a egymásra hatásból kialakul a forma. Az ember esetében az emberi szellem, és a fizikai anyag, és létrejön a test. Ezt így tessék megnézni, hogy egymásra hat a kettő, és kialakul a forma, és működő forma. Mert hiszen ez egy élő valami, élő hatás, és élő, működő formák, amit mindenképpen a teremtés folyamán mindenképpen érdemes nagyon alaposan meggondolni, és szükség esetén megjegyezni, hogy bármiről van szó, bármilyen cselekvésünkről, bármilyen gondolatunkról, mindig belülről jön. A legfinom szintenkről érkezik ugye az indíték, az ötlet, a tervezés, az előkészítés és a létrehozás. És utána jön a működő alkotás. Ez Lehet egy művészeti terméknél, egy szobornál, mindjárt egy képnél, de lehet egy ipari terméknél ugyanúgy, mint hasonlatként használni, és ugyanígyan a saját cselekvésünkben is. Minden indíték belülről indul. Minden cselekvés itt a megvalósult, a mindennapi életünkben megvalósult cselekvés, az belülről egy indítékon keresztül indul el. Akkor is, hogyha látszólag egy külső hatásra válasz. Mert a külső hatás az végigfut ezeken az energiákon, végigfut a fizikai testünkön, az érzelmeinken és a gondolatainkon, egészen addig, amíg visszajut a szellemi emberig, itt a kauzális testről volt szó például, vagy az egyéniség szintjére, és a tényleges válasz erre a bizonyos külső ingerre, az megint belülről jön, ezen a folyamaton keresztül. Hát ez a kiáradás kérdése, ez egy képen már előfordult, úgyhogy itt nem érdemes túl sokat beszélni, inkább csak arról emlékezzünk. Ezek a teremtő energiák, ezek létrehozzák a közeget, amiben a szellem és az anyag egymásra hat, mert ezek itt tulajdonképpen valamilyen szinten anyagi közegek, és itt jönnek létre a formák, tehát itt jönnek létre a közegek, a homogén anyag, és itt jön létre a formakészítés. És amikor a formát már tudatosan megpróbáljuk működtetni, az ez a bizonyos harmadik kiáradás. Ebből a hétből, mert itt ugye hét szintről van szó, itt tulajdonképpen az alsó öt, az anyagi világhoz közelebb álló öt halmazállapot, vagy világ, vagy sík, kinek hogy tetszik, ez a mi területünk, tehát az ember, a szellemi ember ebből a szempontból ezen a szinten itt tartózkodik, és innen működik tovább. Hát ez abból a szempontból még egyszer érdemes végignézni. Ja igen, a szellem és anyag egymásra hatása. Tessék elképzelni egy tengerpart homokat, vagy akár egy játszótéri homokozót. Homogén anyag. És jön egy gyerek, mint szellemi ráhatás, és épít belőle egy várat. Az a forma. De a vár csak akkor jön létre, hogyha a gyerek tudatosan működik, és ha az a tudatos működés megszűnik, ez a bizonyos forma egyszerűen szétomlik. Ha azt a várat nem pátyolják tovább, akkor az bizony egy idő után szétomlik. Na, ezt említettem, tehát ez a tulajdonképpen az anyagi világhoz legközelebbi öt szint az amit az ember, mint a világ egyik teremtménye működik, és az a bizonyos valami, ami hát az isteni hármasságnak a tükröződése, majd még egy másik ábrán látjuk, ez a bizonyos valami, ez a monád, ami létrehoz eszközöket saját magának, ugye az akarati és a bölcsességi világában, és bizonyos mértékig a tevékenység világában is, valamint létrehozza ezt az eszközt, a személyiséggel, a kauzális testnek is nevezett eszközt, ami létrehozza a még anyagibb világokban a konkrét mentális, az érzelmi, asztrális és a fizikai eszközöket is. És ezeken keresztül működünk végeredményben. Az, hogy mennyire tudatosan és mennyire, milyen szintről tudatosan, az mindenkinek az egyéni képessége és adottsága. Általában véve ezt a szintet, ezt a mi szintünkön még nem tudjuk elérni. Ez tulajdonképpen, ahogy a teozófiai irodalomban mondják, ezek a bizonyos mesteri beavatás, tehát az ötödik beavatás, és onnan tovább életek során ott működik aktívan. Tehát odáig tulajdonképpen a személyiségen keresztül működünk. Itt ugye ez a kifejezés előkerült, hogy a monád, nevezhetjük isteni szikrának is, végeredményben tartalmazza az isteni hármasságnak az összes jellemzőjét, és létrehozza tehát az egyéniség részeit, az akarati, a bölcseleti és a tevékenységi eszközöket, és ezen túl, vagy ennél mondjuk úgy durvább, tehát az anyagi világhoz, az anyaghoz közelebb álló eszközöket pedig a személyiség hármasságát. Tehát ebben a hármasságban tükröződik az isteni hármasság is, az akarat, bölcsesség, tevékenység hármassága, és a személyiségben tükröződik az egyéniségnek a hármassága, az a gondolati, érzelmi és a fizikai eszköz. Talán úgy is el lehetne képzelni, hogy a mentális eszközünkben van egy tükörfelület, az elvont gondolkodás és a konkrét gondolkodás egymásnak a tükörképe. Ennél finomabb, tehát az intuíció, a megértés, megsejtés és az érzelmi működés megint egymásnak a tükörképe, és az akarati tevékenység, meg az akarati működés és a fizikai tevékenység megint egymásnak a tükörképe. Itt egy másik képen erre még fogunk térni, ez egy nagyon érdekes meggondolás, hogy jelentkezik, tulajdonképpen három ilyen tükröződés van az egy-egy emberek életében. Ezt az ábrát is már látták, de azért fölvetítem, tehát ez a hármasság, ez közvetlenül az isteni hármasságnak a tükröződése, ez az egyéniség, ez tulajdonképpen a monádnak a hármasságának a tükröződése, és ez a személyiség, ami itt van, ez pedig ennek az egyéniségnek a tükröződése. Tehát itt tulajdonképpen két tükörfelület van. Érdekes módon, viszont egy tükörfelület, nem egészen tükörfelület, mert az akarat és a tevékenység, a bölcsesség és az érzelem, és az elvont gondolkodás és a konkrét gondolkodás, azok egymásnak a tükörképei. De a hármasság itt is rendkívül módon jellemző. Van egy másik fajta beosztás, ez nem nagyon fordult elő eddig a kiadványaink között, ez a fajta megközelítés. Tudnélik, az a helyzet, hogy ez a bizonyos öt világ, nevezzük, majd egy kicsit még rátérünk erre a síkok kérdésére, de mondjuk, hogy ez öt világ, ez tulajdonképpen két fő területre osztható. Az egyik az életterület. Ha tovább megyünk, akkor itt már a buddhikus fölött, itt is van, de ez már az isteni terület, itt most csak az emberi részről van szó. Tehát a tevékenység, a gondolkodás és az akarat, de itt van az érzelem, és itt van a bölcsesség. És itt ezek ebből a szempontból egymásnak tükörképei. Itt van ez a bizonyos elválasztás, vagy tükörfelület. És ide fölrajtom ezt az ábrát, itt a másik ábrát már láttuk, ugye a monád létrehozza ezekben a világokban az eszközeit, tehát ezeken a világokban, és ezt nevezi a teozófiai irodalom egyéniségnek, és létrehozza a kauzális testet, amely a kauzális testen keresztül, de szintén a monád, és a monádon keresztül az isteni teremtőerő jelentkezik, és hozza létre a formai világ, a formák között a személyiséget, tehát a konkrét mentális, az érzelmét és a fizikait. Tehát itt megint ez az a bizonyos tükröződés, amit nagyon érdemes megjegyezni. Ezt csak azért vetítem föl, hogy itt szóba kerültek az úgynevezett permanens atomok meg egyebek, tehát amikor a testetöltésben bejövünk a következő egy adott életnek a folyamatába, akkor erre a leírások szerint úgy kerül sor, hogy ugye az energia itt a kauzális testben halmozódik, innen életre kell, tehát megvan, létezik az életek során ez a bizonyos permanens atom, attól kezdve, hogy átléptük az állatvilágból az embervilágba, tehát meg egyéniesültünk, ezekben a világokban, tehát a mentális, astrális és éterikus fizikai világokban egy-egy részecskét, itt a leírások szerint ilyen permanens atomnak, állandó atomnak nevezett kis valamit szerzünk, vagy kapunk, kinek hogy tetszik, és ez az a bizonyos energiaközpont, amin keresztül az adott világban a működésünk hát egyáltalán megjelenik, megnyilvánul. Itt ugyanez a helyzet, tehát a mentális, a kauzális testnél ugyancsak ilyen úgynevezett permanens atom, csak ez most itt az életekről van szó, ez a bizonyos, a mentális, konkrét mentális atom, az asztrális atom és a fizikai testünkben is ez a bizonyos. Itt most ne a a fizika által ismert atomokra tessék gondolni, hanem ennél sokkal finomabb, de még mindig a fizikai világhoz tartozó energiaközpontok, energiacsomósodások, ahogy tetszik. Egyszer talán majd még eljutunk odáig, hogy az úgynevezett okkult kémiát, tehát ennek a fizikai világnak ezt a felépítését valahogy legalábbis a honlapon le tudjuk írni ezt a, ennek a Leadbeater-i kutatásnak a, az eredményét. De ha a Reicher Lászlónak a könyvét nézik, a teozófia panorámát, ott ez a bizonyos alapvető fizikai atom le van rajzolva, ez a bizonyos dupla spirál, kívül spirál és belül spirál, ebből a kettő, tehát a maszkulin és feminin egymás tükörképe. Na valami ilyesmi van itt, ezen a szinten, ez a fizikai, és ennek megfelelően ennek az analógiája az asztrális és a mentális atom. Tehát úgy indul a testetöltés, hogy ezek az energiaközpontok aktivizálódnak, és mint amikor az iskolában mutatják nekünk, hogy a vasreszelék a bekapcsolt elektromágnes hatására rendeződik, erővonalakkal rendeződik. Ezt így tessék elképzelni, hogyha aktivizáljuk ezt az energiaközpontot, akkor az a környező anyagból, a környező világnak az anyagából azokat az elemeket, azokat az alkatrészeket magához vonza, amelyek az ő energia rezgésének megfelelőek. Itt ebben az esetben a vasreszelék a példánál. Tehát így alakulnak ki ezek a mentális test, az asztrális test, és így alakul ki az éterikus test, de nagyon érdekes, hogy az éterikus test, az ugye a fizikai világnak, ha visszaemlékeznek a tavaszi előadásokra, a fizikai világnak a négy finomabb halmazállapota, és a három általunk ismert sűrű halmazállapot, ez a bizonyos bőrtok, ez ebben, mint öntőformába készül a leírások szerint. Hát mondjuk, hogy velünk párhuzamos élőlény rendszereknek a kis elemei, vagy működő eszközei, vagy aktív kis mondjuk nevezek akár tündéreknek, ezek rakosgatják bele ezeket a fizikai atomokat ebbe a bizonyos öntőformába, és akkor készül el a bőrtok. Na akkor nézzük még egyszer ezt a bizonyos két idézetet, és akkor már kezdjük sejteni, hogy tulajdonképpen ez, tehát az egyéniség, és ez, a személyiség, ezek egymás tükörképei, tehát itt ugyanarról van szó, más kifejezése. Ez az egyéniség, meg azon belül a saját képmása, tehát a monád tükrözi az isteni hármasságot, és ebben az esetben pedig az eszköz, létrehozva az a teremtő hatás, amelyik például egy újraszületés során létrehozza a megszülető embert, az pedig itt jelentkezik a föld korából, és belekerül az élet lehelete. Az élet lehelete az ide is bekerül, csak az már a teremtés folyamatában. Itt pedig a személyiség eszközébe kerül bele az a bizonyos energia. Itt mindenképpen érdemes meggondolni, hogy bármilyen cselekvésünk van, a napi szóhasználat az, hogy ezt akarom. De egy kicsit utána gondolunk, tulajdonképpen arról van szó, hogy ezt szeretném. Általában véve a vágy természetünk működik, és ez a személyiségünkből, tehát az újra született személyiségünkből ered ez a bizonyos hatás, és ő például a cselekvésnek a mozgatója, az akarat, a tényleges akarat, azok leírása szerint, akik ezt már megtapasztalták, ez viszont nem a vágy természetből, hanem bizony a szellemi emberből ered, és nagyon lényeges az, hogy a vágy az mozgékony, az, mint a vízen a hullámzás, az akarat az viszont állandó. A vágyban ott van az önzés, mint motivum, a szellemi akaratban az önzés sehol nincs, ott teljesen önzetlen. Ez abból a szempontból érdekes, hogyha arra gondolunk, hogy valamit szeretnék csinálni, vagy felmerül bennünk, hogy valamit csináljunk, akkor hogyan lehet megkülönböztetni, hogy ez most honnan ered? Ha a vágy természetünkből ered, tehát a személyiségből, akkor két eset van, ugye, ha engedek a vágynak, és megvalósítom, akkor a következő alkalommal jön egy újabb. Ha nem valósítom meg, akkor pedig megint egy újabb. Ettől esetleg teljesen eltérő indíték, mert most csinálják valami mást. Tehát nem következetes. Egyszer ez, egyszer az. A gondolkodása ugyanúgy, mint az érzelmeknél ugyanúgy. A másik, ez a, ha tényleg akarom, ha tényleg a szellemi valóságunkból, tehát a személye, az egyéniségünkből ered, akkor ez a bizonyos, ha teljesítem, akkor megoldottam egy feladatot. Ha nem teljesítem, akkor állandóan ott van a háttérben, és mondja, hogy csináld meg. És innen lehet tudni, hogyha ugyanarról van szó, hogy az az egyéniségből ered. Ez is egy kritérium, az önzetlenség, és az is egy kritérium, hogy állandó. A vágy esetében jellemző az önzés, és jellemző a csapongás. Most itt ugye sok szó esett ezekről úgynevezett csíkokról, mert teozófiai irodalomban jobb ilyen ennek ezeket az állapotokat, vagy ezeket a... Hát tulajdonképpen nem csak tudati állapotok, hanem tényleg meg fizikailag minden esetre létező helyzetek, létező közegek, ezeket, amiket itt síkoknak neveztünk, az szerint, itt erről beszéltünk, az szerint, hogy milyen szinten vagyok én, milyen szinten tudok érzékelni, odáig tudok eljutni ezekben a szintekben. A fizikai világban általában véve, így a szilárd, a folyékony és a gázlemű halmaz állapotot tudjuk úgy, ahogy érzékelni, hogy az öt érzékszervünk erre alkalmas, de az ennél finomabb hatásokat, például a rádiósugárzást, ezt nem tudjuk érzékelni, mert arra a fizikai testünkben nincsen kifejlesztett érzékszerv jelen pillanatban. A leírások szerint ez a fejlődés ez tovább megy, és az emberiség fejlődésében, meg az egyéni fejlődésekben, a további állapotokban erre az érzékelésre is szert teszünk, de hát addig még sok minden tanulnénk valónk van. Ide hoztam azt, hogy érzékelés szintje. Szóba került, de minden nap találkozunk az ezoterikus piacon olyanokkal, akik azt mondják, hogy ők tisztán láttuk. Vagy jósnő, nevezzük akár annak is. Mit lát? Tessék ezt az analógiát végigvinni. Csak a szilárd halmaz állapotot tudom érzékelni, már a folyadékot nem tudom érzékelni. Kimegyek a Dunapartra, mit látok? A folyómedret, és hajók úgy a térben mozognak. De nem tudom érzékelni a vizet, a Duna vizét. Tessék érzékelni ezt a különbséget? Most ha érzékelem a folyékony halmaz állapotot, akkor már ezzel a kettővel tudok mit kezdeni, de nem tudom érzékelni a levegőt. Nincsen érzékelésem hozzá. Ha ez az ötödik érzékszervemen keresztül például a mozgás, meg a hőmérséklet változás, meg egyébét tudom érzékelni, és akkor a levegő áramlásán keresztül tudom érzékelni a gáznemű halmazállapotot, akkor már ezzel a három halmazállapottal tudok mit csinálni, de még mindig nem tudom érzékelni a rádiósugárzást. Ez a bizonyos valaki, én tisztán látó vagyok, az az ő saját szellemi szintjének megfelelő mértékig tud érzékelni, és az annál anyagiasabb dolgokat, állapotokat, érzelmeket, gondolatokat, egyebeket tudja érzékelni. De annál finomabbakat nem. Tehát ez ilyen súlyozással teszik a legközelebb a médiumi, meg a jósnői, meg egyéb ilyen, mondjuk úgy, közléseket súlyozni, hogy az illető saját magára legjellemző, és ő saját nem tudja átlépni a saját árnyékát. Egészen egyszerűen azt tudja mondani, amit ő érzékel. Az, hogy én másra vagyok kíváncsi, az egy egészen más téma, de az ezen a csatornán keresztül nem tud átjönni. Hát az alsíkok megnevezése, az tulajdonképpen ez a halmaz állapot különbséget tessék megpróbálni, mint analógiát felfogni, hogy hogy ebben a teremtett világban ezek a bizonyos állapotok, amit itt a teozófiai irodalom csíkoknak meg alcsíkoknak nevez, tulajdonképpen felfoghatók úgy is, mint halmaz állapot különbségek. Akkor egy kicsit talán érthetőbb lesz, mert egyébként az, hogy sík meg alsík, az ember mindig gondol egy ilyen platnira, hogy a geometriában mondják, hogy ez a sík. Jó, de itt most nem erről van szó, itt állapotokról van szó, meg tényleges anyagi közegekről van szó, amelyeknek az egymástól való eltérése, a halmaz állapotoknak megfelelő analógia. Itt még egyszer előhoztam ezt az ábrát, de itt már szóba került az, hogy tulajdonképpen létezik az életnek megfelelő és a formának megfelelő összefüggés. Vannak utalások arra, hogyha valaki annyira fejlett, hogy ezeken a szinteken, de nem csak az alsó három halmazállapotot tudja érzékelni, már a negyedik halmazállapotból, annak az érzékeléséből át tud esetleg surranni az asztrális világnak a leganyagibb szintjére. Ugyanez a helyzet, hogy az asztrális világnak, ha odáig valaki el tud jönni a tudatosságban és érzékelésben, akkor erről a szintről már át tud menni a mentális legdurvább, leganyagibb mentális szintre tudatosan. Mert itt arról van szó, hogy tudatosan, mert nem tudatosan működünk ezeken a világokban, de tudatosan ott még nem tartunk. Illetve ha valakinek az erőfeszítései olyanok, az élete annyira tiszta, hogy ezt meg tudja valósítani, akkor ezt a bizonyos átlépést, ezt a tanulmányi átlépést, ezt a tanulási lehetőséget, vagy érzékelési tapasztalatszerzési lehetőséget, ezt létre tudja hozni bármelyikünk. Csak hát az egyéni adottságokkal függően, hogy mondjam, most rögtön, vagy csak hónap után. De ebből a szempontból az idő, mint faktor, az nem jelentkezik itt. Arról van szó, hogy mennyire tudatos valaki. Még egy ábrát horogról. Ezt a bizonyos ábrát, ha visszaemlékeznek a legelején a teremtés, amikor létrejönnek ezek a bizonyos világok, síkok, és azon belül létrejönnek a formák. Na ez az eltávolodás, tehát az azt jelenti, hogy az isteni gyökértől a többé-kevésbé tudatos elválás, nem válunk el, tulajdonképpen csak úgy érezzük, tehát ez a bizonyos eltávolodás ösvény, amikor mindig inkább is inkább az anyagi világhoz közeledünk, és ezen a területen jellemző, hogy ezt az életünket általában véve a vágyak vezérlik. Elsősorban az önzés. Nagy valószínűséggel emberiségünk, meg még nagyon kevesen vannak itt a fordulópont környékén, többé-kevésbé még ezen a környéken, tehát még mindig az anyagiasság, a vágyak irányába működünk elsősorban. És itt a fordulat akkor következik be, amikor olyan élményeket, meg tapasztalatokat tudunk szerezni, amik átlökik ezt a bizonyos önzés állapotot az önzetlenség állapotára, vagy a szeretet állapotára. És innen tovább ezen a területen viszont az életünket már a szellemi akarat kezdi vezérelni. És ez a bizonyos, tehát lemegyünk a fizikai világig, és utána megyünk a finomabb világokon keresztül, hát mondjuk az isteni állapotig. Ez egy ilyen világkorszaknak is tulajdonképpen a jellemzője. Ez emberiségünknek egy ilyen jellemzője. Emberiségünknek, mint egésznek az életére jellemző ilyen változás, hogy van az anyagi világba, az anyag felé, vagy pedig a szellem felé törekvésről van szó. Hát ebből a szempontból ez a lényeg, hogy itt a vágyak vezérelnek, itt az akarat, a szellemi akarat vezérel. Itt most ehhez az akarathoz tessék hozzátenni, hogy itt most a bölcsesség és szeretet kérdése ugyanazon a szinten van, csak itt éppen ezt a szót hoztam elő, de a bölcsesség és a szeretet az ugyanez a minőség. Itt a vágyaknál pedig az önzés a minőség. Hát miután nem túl sokat tudtam beszélni, miután a két vagy három ábrát is már előttünk megtárgyaltak, marad ez a bizonyos kis invokáció, amit minden előadásomkor föl szoktam vetíteni, és ha valaki esetleg szeretne meditációs témát magának, nagyon tudom ajánlani, mert ez az egész gondolat és ráérzés és tapasztalás, ez bizony az egység irányába mutat. Tehát az elkülönülés útjától az átváltás területén a visszatérés és az egység irányába segíti az embert. Hát most nem tudom, hogy sikerült az elméjük tüzét ennyire lobogóvá tenni, de minden esetre a mai napból ez kellett most.